Ból a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A szükséges takarítási munkákat követően megnyitották a fővárosban az alsó rakpartokat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán azt írta, reggel 5 órától újra szabad az autós forgalom előtt a pesti és a budai alsó rakpart. A BKK tájékoztatása szerint péntektől újra teljes vonalon közlekednek a 2, a 2B és a 23 jelzésű villamosok. Ugyanakkor a 4-es 6-os villamosok nem állnak meg a Margit szigetnél, és a sziget lezárása miatt továbbra sem közlekedik a 26-os és a 226-os autóbusz. A Margit sziget kizárólag gyalogosan és csak az Árpád híd felől közelíthető meg, hívták fel a figyelmet. Az Európai Unió versenyképességének a megőrzését, védelmi képességeinek megerősítését, valamint a migrációs politika átalakítását nevezte a Magyar Uniós Elnökség legfontosabb célkitűzéseinek a ciklus felénél a Bloomberg hírügynökségnek adott interjúban Bóka János, Magyarország Európai Uniós ügyekért felelős minisztere. Kiemelte, Magyarország az európai versenyképességet prioritásként kezeli uniós elnöksége során, és ebben jó vita alapnak tekinti a nemrégiben közzétett Draghi jelentést. Fontos feladatként említette az Európai Unió intézményi ciklusai közötti átmenet zökkenőmentes biztosítását is az európai parlamenti választásokat követően. A kérdés az, hogy mi a leggyorsabb út a békéhez Ukrajnában, jelentette ki Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ közgyűlés 79. ülésszakán helyi idő szerint szerdán mondott beszédében. Sajnálatosan azzal kell kezdenem, hogy veszélyek korszakában élünk, indította felszólalását Szijjártó Péter, hangsúlyozta. A rendszerváltást és Magyarország euróatlanti integrációját követően senki sem gondolta volna, hogy ismét hidegháború rémképével vagy a háború visszatérésével kell szembenéznünk Európában. Az utóbbi 2,5 évben egy háború árnyékában éltünk, mondta a miniszter. Kiemelte, Ukrajna szomszédjaként szembesülnünk kellett ennek következményeivel is. 1,3 millió menekült el. Úgy fogalmazott, hogy egy olyan háború árát fizetjük, amely nem a mi háborunk, s amelynek a kirobbanásáról nem tehetünk. A jelenlegi válságok közepette sem szabad megfeledkezni a klímaváltozásról és a környezetvédelemről. Ezek ugyanis az emberiség előtt álló legégetőbb kihívások közé tartoznak. Erről szintén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélt New Yorkban. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a tengerszint emelkedésével és a műanyag szennyezéssel foglalkozó tanácskozáson is részt vett az ENSZ közgyűlésén. Előbbi téma kapcsán leszögezte, bár az emberiség kétségtelenül a veszélyek korában él, az utóbbi évek a fegyveres konfliktusokról és a koronavírus járványról szóltak, de ilyen időkben sem szabad arról megfeledkezni, hogy a klímaváltozás és a tengerszint emelkedése a legégetőbb kihívások közé tartozik. Aláhúzta, a tengerszint emelkedése ráadásul nem is csak ökológiai kérdés, hiszen ez a nemzetközi politika stabilitását is veszélybe sodorhatja. Az Európai Unióban dolgozó hivatalnokoknak a szakmai alázaton túl azt is fel kell vállalniuk, hogy munkájukkal az európai embereket és nem egyéb érdekeket kell kiszolgálniuk, jelentette ki Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára, az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal és a Soros Elnökség közös szervezésében fél évente megrendezett konferencián Budapesten. Az államtitkár elmondta, folyamatos kihívást jelent a legjobb fiatal szakemberek megtartása. Ezért a megbeszélés fő témájának azt választották, hogy a kiválasztási folyamat ne csak a jelen, hanem a jövő kihívásainak is feleljen meg. Hozzátette. Az Európai Unió intézményeinek és szervezeteinek nem csak naprakész tudással rendelkező szakemberekre van szüksége, hanem arról is gondoskodniuk kell, hogy a munkatársak kiválasztásakor kiegyensúlyozottan vegyék figyelembe a tagországok földrajzi elhelyezkedését és a nemek arányát is. Végül az időjárásról. Fátyol felhős idő várható, illetve gomoly felhők is képződnek. Emellett az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Az ország északi megyéiben ugyanakkor időszakosan több és vastagabb lesz a felhőzet, arrafelé kevesebb napsütésre számíthatunk. Késő délutántól nyugat felől csökken a felhőzet, számottevő csapadék nem valószínű. A délnyugati déli szél országszerte megerősödik, a Dunántúlon és a főváros környékén több felé viharossá fokozódik. A hőmérséklet napközben 22 és 28 fok között várható. Késő estére 17 és 21 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 31. országos találkozóján Budapesten 2023-ban a szellemi harcról tartott előadást Klára nővér és Szabó József atya. Műsorunkban Klára nővér az igazság titkáról és a felszabadító erejéről beszél. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.
Úgy szólunk hozzátok, mint őrállókhoz, nem mint tömeghez. Nem elvegyülsz a többiek között, hanem egészen fontos, hogy az Úr szemében őrálló lehetsz. Mit várnak egy őrállótól? Legyen álhatatos, megbízható, elkötelezett, engedelmes, szolgálatkész, bátor. A bátor nem azt jelenti, hogy nem félsz, hanem hogy meghaladod a félelmet. Szemfüles, józan, megfontolt, tisztán látó, igazmondó. Legyen álló képessége és ellenálló képessége, hogy helyt állhasson a helytállás, az őrállásnál nagyon fontos, hogy éberen tudjon virrasztani, sokat beszél erről Jézus, és megkülönböztetni. Összefoglalva, legyen jól, legyen egészséges, kiegészülve az Úrral, hogy nehogy magára menjen el az összes energiája neki és másoknak, az ő lelki háztartására. Mi is ez a helytállás? Hadd világítsuk meg most egy kicsit Márta és Mária történetével, ez egy lehetséges magyarázat. Minden rendben volt, az elején még mindenki a helyén volt, Jézus is, Mária is, Márta is. Választották azt a jó részt, ami rájuk esett. Amíg Márta ki nem kelt magából, ki nem jött a sodrából, és helytelenül kezdett viselkedni. A helytállás megszűnt, kilépett, és kiosztotta az urat, és rajta keresztül a nővérét. Mindezt önsajnálatból, mert összehasonlította magát, hogy ő rosszul járt. És akkor szólal csak meg Jézus, nem az elején, hogy miért hadonászol a főzőkanállal, nem akarnál ideülni a másik lábamhoz? Nem ez volt Jézus problémája. Mindenki elégedett volt, hanem akkor, amikor ő kikel magából, és akkor megszólal, hogy sok mindennel törődsz téged, sok minden nyugtalanít, de csak egy a szükséges. És ez az egy érthető úgy is, hogy ez az egy az Isten jelenléte, akinek a szolgálatában vagyok, akiért teszem azt, amit itt és most teszek. De úgy is érthetem, hogy az az egy, amit épp most teszek, azt én igazán választom. Hányszor van az, hogy munkában vagy otthon, vagy bárhol valakivel beszélgetve, az a kísértésünk, hogy máshol akarunk lenni, vagy tényleg máshol is vagyunk gondolatban. Egy a szükséges. Ahová őrállóként állítottak, azt választom. Ugye semmi kétség, hogy Jézus harcmodora a leghatékonyabb. Jézus szerint nem kívül van az ellenség. Belülről, az ember szívéből jön elő minden rossz szándék. A szív a középpont, a Biblia nyelvén ez a lényeg, az identitással nagyon összefügg. Csak ha nagyon biztos vagyok abban, hogy szeretve vagyok, akkor tudok a csatatéren, az igazin küzdeni. Marad szabad elektronom a tényleges szellemi harcra. Arra, hogy leleplezzem az önzésemet, és nehogy elcsüggesszen a vádló. Az igazság maga Isten, Jézus, igazság lelek a Szentlélek, és az az örömhír, hogy ő abszolút győztes. Egy ilyen pici zászlót hoztam, Jézus a győztes, tényleg a győztes csapatban vagyunk. Az az örömhír, hogy itt és most abszolút jó. Ez nem egy kis nővér naivitása szombat délután, hanem ez kozmikus. Ez a Szent Háromság miatt van így. Az Atya jónak teremtett, ez ma is érvényben van, ezt a kis ember nem tudja elszúrni. A Fiú jóvá váltott, a Szentlélek pedig jóvá szentel. Ez mindig együtt van. Tehát ezt hinni, hogy itt és most abszolút jó, ez a kiegyensúlyozottság, az álhatatosságnak az igazi talaja. Minden emberre igaz, még a legdeviánsabbra is, hogy a semmiből kihívott, isteni tenyéren fenntartott, ingyen élő potyautas, azok vagyunk, előléptetve színarany királyi gyermekké, arccal az örök élet a mindenfelé. Ez az örömhír. Az öröm, mint a beolajozott birkózó, segít, hogy kicsusszunk az ellenség kezéből. Ne szomorkodjatok, az Úrban való öröm a ti erősségetek, mondja már Nehemiás. Michelangelo szerint a szobor már benne van a márványtömbben, a művész csak a felesleget fejti le róla. Ez a felesleg az önzés, az egoizmus, visszatérő motivumok, felfújt hólyag. Sokan fújják, nem csak mi magunk, gyerekkortól, jó szándékkal is. Igazából ezt lehetne még nagyobbra is. Az a lényeg, hogy eltakarja az igazi énünket. Tehát az a lényeg, hogy nem látszik igazán ez a királyi gyermek. Ez a színarany királyi. Elé megy a szívnek, és nagyon sokszor, ahogy ma már hallottuk, a tulajdonképpeni bűn az, hogy ezzel azonosulok, és a színarany királyi gyermeket, akit csak tisztítani lehet, de tönkretenni nem. Nem lehet neki ártani, azt elfelejtem. Elárnyékolja a lufi, a felfújt hólyag, az egoizmus, a narcisztikus én, az óember, a hamis én, vagy ál én, elárnyékolja az igazit. Ha ezzel azonosítom magam, akkor ez a legnagyobb hazugság, amit befogadtam. Ebből nagyon sok gond van, és még szerénységnek is tűnik, még alázatnak is tűnik, legalább van önismeretem, ez nem önismeret. Tehát amikor az egóval azonosítom magam, az hazugság a köbön. Az önismeret 20-szor. Először az, hogy Isten végtelenül szerelmes, szeretett gyereke vagyok arccal az örök élet felé. Ha ezután már jöhetnek a többi dolgok, hogy mi az egóm, mit tud csinálni, mire hajlok, akkor beszélhetünk már önismeretről. Hogy az egyházért, az egész világért, Magyarországért mi jó harcot tudjunk harcolni, ahhoz alapvetően jól kell lennünk. De ez nem az egoista felszínes jól lét, hogy legyen meg az én akaratom, mert figyeljük meg, hogy következetlenül, de a jót nagyon sokszor erre használjuk, ellentétben a kinyilatkoztatással, ahol a jó az Isten, az ő akarata, minden teremtménye, és ahogy mondtam, Jézus miatt az egész világ a megváltás révén, sőt a történelem is. Egyetlen rossz van, az az egoizmus, az a bűn. Jó lenne, ha erre használnánk igazából. Tehát, hogyha jól vagyunk, az azt jelenti, hogy Istenre rendezzük be az életünket, hogy benne vagyunk otthon. És a testünk az nem a lélek börtöne, hanem Szentlélek temploma. Ez egy óriási különbség. És nem ezzel van baj, amikor Szent Pál a testi emberről beszél. Nem a testeddel van baj. A test egész becsületesen tiltakozik a bűnnel szemben. Néha becsületesebben, mint a lelkiismeretünk. Utálja különben az egoizmust a testünk. Az egy nagyon nagy ajándék, a Szentlélek temploma. A testi ember az valójában torzult gondolkodásban tud megjelenni. Ha kényeztetem, ha mérgezem, ha túlterhelem, kábítom vagy pusztítom, ez mind a testi ember, az egoizmus, a lufi. Gyakran vagyunk agresszívek a testünkkel szemben. A helyes önszeretet pedig megkívánja, ahhoz, hogy egyáltalán tudjak szeretni mást, hogy szeressem ezt a kis embert, akivel állandóan együtt vagyok. Segíthet nekünk a jálicsi sorrend, én ennél bölcsebbet eddig még nem találtam. Azt mondja, ha beosztod az idődet, ugye helyt akarunk állni, őrállók szeretnénk lenni, akkor először pihenjél. Kivétel van, de az legyen kivétel. A második, hogy mozogj. Mi nem paraszti munkát végzünk általában, hogy ez benne lenne az életünkben. Harmadik, az ima idő. Ahhoz, hogy szüntelen imádkozzunk, kell lehez tiszta idő is. Negyedik, a kapcsolatépítés az emberekkel. Ötödik, a munka, ez a misszió. Nem azért van a végén, mert legfeljebb lemarad, hanem azért van a végén, mert feltétele van, hogy tényleg misszió legyen. Az őrálló életében a megkülönböztetés az létkérdés. Hol a harcmező, ki az ellenség, mikor és hogy támad. Nem indulhatunk ki magunkból, hiába halljuk, hogy mindenki magából indul ki. Nekünk az a hitünk, Isten szavából indulunk ki, az ő ígéreteiből. Pont a mai napon van ez az ige, szombati napon, hogy magam leszek a tüzes fal körülötte, én leszek a dicsősége. És Jeremiástól a Zsoltár rész Zsoltárként van így, hogy aki szétszórta Izraelt, össze is gyűjti, és őrzi miként nyáját a pásztor. Tehát az igazi őrálló, aki helyt áll, az az Isten. Ha ő velünk, ki ellenünk. Isten maga szabadít meg minket. Mózes azt mondja a népnek, ne féljetek, álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg benneteket ma az Úr. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Nekünk ez a legnehezebb különben, mert szeretünk látványosan csatározni, de ez a veszteg maradni, ez nem könnyű. A dicsőítés és a győzelem nagyon összefügg. Szent Mihály arkangyalnak, aki a sárkányt lerendezte, nagy harcos, és az, már a neve is Isten dicséret. Ki olyan, mint az Isten? Amikor Mózes kezei elfáradtak ebben az oránte tartásban, imádó tartás, akkor Áron és Húr támogatták a kezét, és ez volt a győzelem útja. Mi a része a kicsi embernek? Ez a tartás. Az oroszlán rész mindig az Úr végzi. Jerikó falai is a hitáltal omlottak le, nem ágyúval. Hétszer körül járták, a hetedik napon plusz megint hétszer, hét pap fújta az örvendetes esztendő hét harsonáját. Mivel járultunk hozzá a győzelemhez? A teljesség szimbólumaival, ez a hetes szám, és az a hetedik napon nagy győzelmi kiáltozással. Tehát ezzel nagyon nem dicsekedhetünk. A Bírák könyvében Gedeonnak szól az Úr. Túl sok ez a nép, amely veled van, nem adhatom a kezükbe Midiánt. Különben még így fog dicsekedni. Saját kezem szabadított meg. Ugye ez a dicsekvés, ez a lufi. Én voltam. Most azért hirdesd ki a nép előtt, aki fél és retteg, térjen vissza. Nagyon kevesen voltak a népből, mert több százezres túlerő, és 33 ezeren voltak csak, de végül 300 ember maradt. Most Gedeon három csoportra osztva adott a kezükbe egy üres korsót. Nézzétek, kicsit bugyutának tűnik, ilyen gyermeteknek, meg gyagyának. Szerintem is itt a veszély, a kísértés, hogy nagyon okosnak akarunk tűnni. És Isten néha azt kéri, hogy vállald a felsülést, az égést érte, mintha akkor is a gyagyának néznek, ahogy Jézust is sokszor. És akkor ott egy üres korsóval, fáklyákkal és harsonákkal álltak mindegyikük mozdulatlanul a maga helyén. Na ez a helytállás. Képzeld el, az hatalmas túlerővel szemben ott állsz korsó, fáklya és harsona. Hát, hogy mondjam, ez egy, hát nem mondható, hogy milyen fantasztikus harcosak vagyunk. Tehát ott veszteg maradni megint csak. És megzavarodott az egész tábor, miközben a 300 ember rendületlenül fújta a harsonákat. Ugyanis kardot bocsátott az Úr az egész táborra, és ők egymást ölték. Na, egy nagyon fontos rész, hogy az ellenséget nem az elnyomott igaz győzi le. Vesztének okozója mindig önmaga. A bűn mindig bumeráng. Bűn, bumeráng, bébé. Sok ige szól erről. Mondok egyet. Zsoltár, hetedik. Az én pajzsom az Isten, aki megszabadítja a tiszta szívűeket. Igaz bíró, aki minden nap büntethet. Kardját élesíti a gonosz, íját feszíti és céloz. Pedig őt találja el a csalód, a halálos fegyver. A tüzes nyilak, melyeket készít. Ha rossz akarat fogam meg benne, nyomorúságot hordoz és csalódást szül. Vermetás jó mélyet, de maga esik a gödörbe. Ez a aki másnak vermetás, maga esik bele, három helyen is van a Bibliában. Erőszakosság a saját fejére száll. Tehát ebből az derül ki, hogy nem mi vagyunk a szerencsétlen áldozatok, akikkel a gonosz nagyon elbánt, hanem a gonosz mindig magával bánni kell nagyon. Ez egy nagyon erős isteni igazságosság a történelemben. Tehát elég baj az neki, nem kell még külön megpofozni. Hát bele van komponálva a visszaélés következményébe, hogy nagyon nagy baj az neki. Most légy szíves, nézz rá úgy az életedben azokkal, akikkel bármi módon ellenséges viszonyt érzel, csak érzelmileg esetleg, hogy egy kicsit olyan szemmel, hogy elég baj az neki. Tehát ha ő tényleg egoista volt, amit az Úr lát csak tisztán, az azt jelenti, hogy rajta van a kő, ő van a veremben, és beleállt a fegyver. Ha megbánta, megtért, akkor már nincs benne. De bajban az van, aki éppen egóban van. Jézus maga nem az ellenséget győzte le igazából, hanem magát, az ellenséges kedést. Azt mondja, hatalmat adtam nektek, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek. Nem fog ártani nektek semmi. Fontos, hogy ezt ne úgy olvassuk, egy ünnepélyes egy évben párszor, úgy belegondolok picit, már ez is jó arány, hanem minden nap tudni, hogy nem árthat nekem semmi. Nem egy szirógatás az Úr részéről, hanem mindennek az alapja. Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért. Gyermekeim, a hamis prófétákat az Antikrisztus legyőztétek, mondja János az első levelében. Mert nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Aki Istentől született, legyőzi a világot. A világ itt nem ez a gyönyörű teremtett világ, nem az emberek, a csúnya, sötét világ, hanem a világ az Istentől elszakadt gondolkodásmód, az nem terület, hanem szellemi visszaélés. És ennek tud lenni e világ fejedelme, a fejedelme, a gonosz lélek. Nekünk a harc igazából a hazugság ellen megy. És nézzük meg a fegyverzetünket. Az is kicsit, hát hogy mondjam, olyan életlennek tűnik, csak az e világ szemében. Mint a maga a kereszt. De a szelídség verhetetlen erejét és bölcsességét rejti. Az igazság öve, ez igazság, hitelesség, ma szó volt már róla, megigazulás vértje, sarú a béke evangéliumának hirdetésére, hit pajzsa, üdvösség sisakja és lélek kardja, az ige. Péter a kertben kardot ránt, még elején van a szelídség iskolájának. Mi is könnyen félreértjük, hogy hozott Jézus kardot. Ez a lélek kardja lesz, amit ő hozott, hogy szétválassza a jót, a rossztól, az egoizmust a színarany királyi gyermektől. Isten szava, teremtő szó. Ő maga a logosz, az értelem. Ezért sose tegyünk ilyet, hogy ó, ez csak szó, ó, ez csak agy, ó, ez csak fej, ó, ez csak elhatározás. Ne mondjunk ilyet, mert ez a legnagyobb kincsünk, ha valamit felismertünk. Isten fia, maga ige, maga szó. És egyáltalán nem mindegy, hogy én mit gondolok és mit mondok. Hogy a negatív hangokat, amik megjelennek az életünkben, felül kell írnunk. Nem maradhatunk meg abban, hogy csak mondogatjuk ezeket. Jó esetben észreveszik, hogy ez zajlik bennünk. Az e világ azt mondja, hogy nem érezhetsz mindent, mert a kellemetlent azt tüntesd el, de rögtön. Viszont azt gondolsz, amit akarsz. Ezzel már meg is van a csapda. Isten azt mondja, hogy mindent érezhetsz, átmegyünk vele együtt, de nem gondolhatsz azt, amit akarsz, mert van, amit tönkre vág téged. És az ördögi kör az, hogy elzárja a kiutat. Hogyha nem érezheted, amit érzel, de bármit gondolhatsz, amiből származnak a nehéz érzések, akkor az azt jelenti, hogy beindult a spirál, és nincs kiút, már csak a drog, valamilyen fajta kábítás van. Most a hazugságokból egy kis illusztráció, ez nagyon pici lesz. Én Józsi atya mondja majd a negatív hangokat, ezt a egyházatyák negatív bebeszéléseknek mondták, ők nem sokat foglalkoztak ám az érzésekkel, ott a sivatagban meg. Tudták, hogy a gondolatokkal van gond. Tehát a szív tisztasága, az a gondolkodás tisztasága. Az Isten gondolatait átvenni, mert ő azt odaadta nekünk.
Tehát én vagyok a hazugság, hogy elején tiszta legyen. Nem vagyok jó.
Isten a saját képére jónak teremtett, ami elvehetetlen.
Képtelen vagyok megtenni Isten akaratát.
Egyedül nem is, de ki van itt egyedül? Ha ő kihív, erőt is ad.
Elegem van, nem bírom, nincs erőm végigcsinálni.
Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg, a maga teljességében.
Tele vagyok nehézséggel.
Istennel vagyok tele, és a jó hír örömével. A nehézség ehhez képest elenyésző.
Múltam, sérültségeim, hibáim akadályoznak az élet szentségben.
Isten mindent a javamra vált, és mindig új esélyt ad, ha bízom benne. Ezért most szabadságra küldöm a sirató asszonyaimat.
A fájdalmat érzek, az rossz.
A fájdalom, mint minden érzés, jó, csak nehéz.
Az eddigieket még csak-csak bírtam, de ami ezután jön...
Ez volt a piros, és most jön a zöld. Nélkülem semmit sem tehettek. Tehát az eddigieket is csak az Úr erejéből bírtam. Aki lélegeztet, mindent megad.
Nem vagyok a helyemen, végleges elköteleződésemben, rosszul döntöttem.
Isten valódi szabadságot adott a választásra, beleállt teljes életnagyságban a helyzetemben, így áldássá teszi azt. Most másokról, ugye eddig magunkról voltak ilyen hiedelmek, hazugságok, most másokról lesz.
Meg kell felelnem az emberek elvárásainak.
Isten szabaddá tett mások elvárásaitól, még a magamétól is. Csak az nehezedik rám, amit magam veszek fel, le is tehetem.
Nem tudok jó szeretni, ezért miattam iszik, drogozik, megy tönkre X és Y személy.
Isten megadta, hogy benne és általa tudok szeretni. A másik felelősségét pedig nem veszem át, mert ezzel megtisztelem őt.
Ki vagyok szolgáltatva az embereknek? Egyes emberek utamban vannak.
Csak Isten jóságának vagyok kiszolgáltatva. Az emberek pedig úttá válnak életem kibontakozásában. Most a világról néhány hazugság.
Adottsága miatt nem élek teljes életet.
A megváltás miatt minden körülmény út az üdvösségre.
A valóság lehangoló.
A valóság felemelő. A hazugságaim a lehangolók. Istenben bízva csak azt veszíthetem el, amit szabad is.
Nincs időm, vagy kevés az időm, túl sok a teendőm.
Isten a saját idejét arra ajándékozza nekünk, hogy benne töltsem, neki szenteljem. Ha nem ad bilokációt, bizonyára azért, mert egyszerre csak egy helyen akar látni.
Itt a földön sohasem lehetünk boldogok.
Boldog vagyok Isten szerető és győztes jelenlétében. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van.
Nem kell tökéletesnek lenni, úgysem lehet tökéletes.
Volt már ma. Legyetek tökéletesek, mint mennyei atyátok. Nem e világ szerint persze, hanem benne maradva. Most az Istenről pár hazugság, és akkor vége is van.
Nem szabadna félnem, de én félek.
Szabad félelmet éreznem, de a szívem Istent féli. Ezért nem fél a szívem, hiszen tudom, senki és semmi nem árthat nekem.
Becsületesebb, ha Istennek sem mondok nagy szavakat.
Isten adott a szánkba nagy szavakat, magasztalást, hogy felemeljen általuk, és életre keljünk.
Ha jó keresztény lennék, mindig örömet és békét éreznék.
A szívem mélyén öröm és béke van. A legkülönbözőbb érzéseim közepette a bennem lakó Isten örömét és békéjét választom újra meg újra. Ezek voltak a kis ízelítők a millió hazugságból, és ezzel zárjuk, hogy ha úgy lángolunk mi is az Úrért, mint az a végő csipkebokor, akkor nem kell félnünk, hogy kiégünk. Felemelt fejű és lelkes őrállóként állhatunk helyt. Emeljétek föl fejeteket, táruljatok fel örök kapuk, dicsőség királya bevonul. Zárásképpen, hogy nagy durranás legyen, hadd durrancsuk ki a hazugságokat kicsit ünnepélyesen. Volt bűnbánat a nap kezdetén, ugye a 8. ne hazudj, és az volt hozzárendelve a 8 boldogságból, hogy boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Tehát illúziórombolásunk és kiábrándulásunk szolgálat. Ha akarjuk, már most elkezdhetjük ünnepelni, nem kell megvárni a mennyországot.
A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 31. országos találkozóján Budapesten Klára nővér és Szabó József atya a szellemi harcról tartott előadást. Adásunkban Klára nővér az igazság titkáról és felszabadító erejéről szólt. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.
Jöjj, szent lélek, szállj le rám, reményt hozó fénysugár, vezesd az életem a szűk ösvényen, segítsd levetni régi ruhát. Jöjj, szent lélek, gyere, szállj le rád, reményt hozó fénysugár, vezesd az életem a szűk ösvényen, segíts levetni régi ruhám. Jöjj, szent lélek, gyere, szállj, reményt hozó fénysugár, vezesd az életem a szűk ösvényen, segítsd levetni régi ruhát. Jöjj, szent lélek, gyere, szállj le rá, reményt hozó
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Jézus legyőzte a gonosz kísértését, és bennünket is megszabadít, Ferenc pápa katekézise. Parolin bíboros a belgiumi és luxemburgi útról. A pápa sürgeti Európát, hogy fedezze fel újra alapértékeit. Karácsony a Vatikánban, a jászol a grádói lagunákból, a fenyő a trentói hegyekből érkezik idén.
Jézus legyőzte a gonosz kísértését, és bennünket is megszabadít. Ferenc pápa katekézise. Bőséges éjszakai eső után napsütéses délelőtt tartotta meg Ferenc pápa szerdai katekézisét a Szent Péter téren, tovább folytatva a Lélek és jegyese sorozatát. A Szentlélek a szövetségesünk a gonosz lélek elleni harcban című mostani katekézisében a pápa leszögezte, hogy Jézus a lélek indítatására szenvedt kísértést, de miután legyőzte a gonosz lelket, a segítségünkre siet, hogy megszabadítson a mi kísértéseinktől, ám a gonosszal soha nem szabad tárgyalni.
Subito dopo il suo battesimo nel Giordano, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Così dice il Vangelo di Matteo.
Jézust a Jordánban történt megkeresztelkedése után a lélek rögtön a pusztába vitte, hogy az ördög megkísértse, kezdte tanítását a pápa. A kezdeményezés nem a sátáné, hanem istené. Jézus a pusztába megy, a Szentlélek sugallatának engedelmeskedve, de nem esik az ellenség csapdájába. Miután kiállta a próbatételt, ahogy írva van, a Szentlélek erejével visszatért Galileába. Jézus a pusztában megszabadult a sátántól, és most meg tud szabadítani minket is a sátántól. Ezt emelik ki az evangelisták a megszállott emberek megszabadításáról szóló számos történettel. Jézus maga ezt mondja ellenfeleinek, de ha én Isten lelkivel űzöm ki az ördögöket, akkor már elérkezett hozzátok az Isten országa. Manapság az ördöggel kapcsolatban egy furcsa jelenséget tapasztalunk, mondta a pápa. Egy bizonyos kulturális szinten úgy vélik, hogy egyszerűen nem is létezik, vagy ha mégis, akkor az a kollektív tudattalan, vagy az elidegenedés jelképe. Ám az ördög legnagyobb ravassága éppen az, hogy elhiteti az emberekkel, hogy nem létezik, hivatkozott a pápa a francia költő Charles Baudelaire gondolatára. Tehát ravasz módon elhiteti velünk, hogy nem létezik, és így uralkodik mindenen. Ám a mi technológiai, szekularizált világunk mégis tele van mágusokkal, okkultizmussal, spiritualizmussal, asztrológusokkal, amulettárusokkal és sajnálatos módon valós sátáni szektákkal. Az ördög pedig, miután kiűzik az ajtón, visszatér az ablakon. Elűzték a hit világából, de visszatér a babonasággal. Ám ha babonás vagy, akkor öntudatlanul is társalogsz az ördöggel, márpedig nincs párbeszéd az ördöggel, szögezteli a pápa a sokszor hangoztatott gondolatát.
La prova più forte dell'esistenza di Satano non si ha nei peccatori o negli ossessi, ma nei santi.
A sátán létezésének legerősebb bizonyítéka nem a bűnösökben vagy a megszállottakban található, hanem a szentekben. Mint hogy azonban az ördög jelen van, a gonoszság bizonyos szélsőséges és embertelen formáiban működik, éppen ezért gyakorlatilag lehetetlen eljutni arra a bizonyosságra, hogy valóban a gonosz működik, mivel nem tudjuk pontosan, hol a vége az ő tettének, és hol kezdődik a mi saját gonoszságunk. Az egyház éppen ezért nagyon körültekintő és nagyon szigorú az ördögüzés gyakorlatában, ellentétben azzal, ami sajnos bizonyos filmekben történik. A gonosz lélek igaz, hogy jelen van a szentek életében, de éppen ott lepleződik le, amikor ellenfénybe kerül. A szentek és a nagy hívők ugyanis éppen arról tanúskodnak, hogy megküzdöttek ezzel a sötét valósággal, márpedig nem lehet róluk becsülettel azt feltételezni, hogy mindannyian megtévedtek volna. A gonosz lélek elleni küzdelmet úgy lehet megnyerni, ahogy azt Jézus maga tette a pusztában, vagyis Isten szavával. Jézus az ördöggel nem folytat párbeszédet, nem tárgyal vele sohasem. Vagy elűzi, vagy elítéli, de soha nem beszél vele. A pusztában is csak Isten szavával válaszol neki, meg van írva. Hivatkozik háromszor is a Szentírásra. Szent Péter az éberséget ajánlja. Józannak egyetek és virrasszatok, ellenségetek a sátán, mint ordító oroszlán körüljár és keresi, kit nyeljen el. Szent Pál pedig így figyelmeztet bennünket, ne adjunk lehetőséget az ördögnek. Miután Krisztus a kereszten örökkel legyőzte e világ fejedelmének hatalmát, ahogy azt egy egyházatja mondta, meg van kötve, mint a láncra vert kutya. Már nem tud megharapni senkit, csak azokat, akik a veszélyt kockáztatva közel mennek hozzá. Ferenc pápa határozottan kérte, hogy tartsunk távolságot a kísértővel szemben, és soha ne közeledjünk hozzá. Példaként idézte, hogy a modern technológia a sok pozitív lehetősége mellett, amiket meg kell becsülni, számtalan eszköz kínál arra, hogy lehetőséget adjon az ördögnek, és sokan bedőlnek neki. Gondoljunk csak a pornográfiára a világhálón, amely mögött egy virágzó piac húzódik, és ezt mindannyian jól tudjuk.
Il diavolo che lavora lì. E questo è un fenomeno assai diffuso da cui i cristiani devono però ben guardarsi e che devono rigettare con forza.
Mert ott az ördög dolgozik. Ez egy nagyon elterjedt jelenség, amitől a keresztényeknek óvakodniuk kell, vagyis azt határozottan el kell utasítaniuk. Hiszen a mobiltelefonján mindenki hozzáfér ez a brutalitáshoz, az ördög nyelvéhez, a pornográfiához, a világhálón. Ám az ördög cselvetésének a tudata nem tántoríthat meg bennünket. Ezért a végső válasz most is a bizalom és a biztonság. Én az Úrral vagyok, távozz tőlem. Krisztus legyőzte a sátánt, és nekünk adta a szent lelket, hogy győzelme a miénk legyen. Sőt, még az ellenség cselekedete is javunkra fordítható, ha Isten segítségével az a megtisztulásunkat szolgálja. Ezért kérjük a szent lelket a Veni Creator himnus szavaival. Ellenségünket üzzed el, és a békén tüstént hozd közel, előttünk járva, mint vezér. S kerüljünk mindent, ami árt, zárta katekézisét Ferenc pápa. Ezt követően a Szentatya felhívást intézett a világhoz a drámai libanoni helyzet kapcsán. A pápát elszomorítják a Libanonból érkező hírek, ahol az elmúlt napok heves bombázásai sok áldozatot és pusztulást okoztak.
Auspico che la comunità internazionale faccia ogni sforzo per fermare questa terribile escalation.
Reméli, hogy a nemzetközi közösség minden erőfeszítés megtesz ennek a szörnyű eszkalációnak a megállítására, mert az elfogadhatatlan. Közelségét fejezi ki a libanoni emberekhez, akik már nagyon sokat szenvedtek a közelmúltban. A Szentatya imádkozik tovább a minden népért, amely háborútól szenved is kéri, hogy ne feledkezzük meg a meggyötört Ukrajnáról, Myanmarról, Palesztináról, Izraelről, Szudánról, az összes szenvedő népről.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Karácsony a Vatikánban. A jászol a grádói lagúnákból, a fenyő a trentói hegyekből érkezik idén. Vatikánvárosi állam kormányzósága közleményben tájékoztat az idei karácsonyi felajánlásokról, melyeket a Szent Péter téren mutatnak be a nagyközönségnek december 7-én. A betlehemi jászol a Gorícia közelében fekvő Grádó városából, még a 29 méter magas lucfenyő a Trento melletti Ledróból érkezik. A kis velenceként is emlegetett város, Grádó, gazdag történelemmel és hagyományokkal büszkélkedik. Idén ők ajánlották föl a betlehemi jászlat, amelyet a Szent Péter téren csodálhatnak meg az érdeklődők a karácsonyi időszakban. Mellette magasodik majd a 29 méteres lucfenyő, amelyet a trentinói hegyekből, Ledróból hoznak az alkalomra. December 7-én délelőtt fogadja audiencián az adományozó küldöttségeket Ferenc pápa, délután 5 órakor pedig a Szent Péter téren gyújtják meg a karácsonyfa fényeit, és leplezik le a Betlehemet. A megnyitó ünnepséget Fernando Verhez al Saga bíboros, Vatikánváros kormányzóságának elnöke vezeti, Raffaella Petrini nővér, a kormányzóság főtitkára jelenlétében. A grádói jászol installációját egy élő nagy lagúnában helyezték el, több mint 100 szigetecske veszi körül. A fő szigeten található a születés jelenet, amelyet egy hagyományos nádfedelű halászházikóban állítottak föl. A 20. század elején még ilyen házakban lakott a lagúnában több száz grádói lakos. A részletgazda környezetben megjelenik a helyi növény és állatvilág is. A ház kidolgozásához eredeti, a helyhez kötődő alapanyagokat használtak föl, mint a fa és a nád, melyet hosszú töltés véd a lagúna felől. Valamennyi darab helyi alapanyagokból kézzel készült önkéntesek munkája. Ez Grádó városi jászla, mint egy 40 önkéntes, kézműves, hídépítő, halászcsónak készítő, valamint szobrász összefogásának köszönhető, természetesen a Goríciai Egyházmegye védnökségével és a grádói főplébánia aktív együttműködésével. Néhány irányjelző cölöpöt is elhelyeztek az installációban, mely a hajózható csatornákat mutatja, illetve az irányt a közeli városokban, mint Aquileia, Triest vagy Velence, továbbá az utat a Barbanai megkoronázott Szűz Mária kegyhelyhez, mely 582-re nyúlik vissza, és a Grádói lagúna egyik kis szigetén található. A Trentino Alto Adige hegyei között fekvő, mint egy 5000 fős település, Ledró erdészei, a vatikáni kertészek kérését figyelembe véve úgy választották ki a lucfenyőt, hogy dús lombozatú legyen és könnyen megközelíthető. Emellett tiszteletben tartották a fenntarthatóságot is, mivel öregebb fákat választottak, melyek kiemelése a természetes cserélődés jegyében történik. Ledróhoz 15 kisebb közigazgatási egység tartozik. Csodálatos fekvésű völgyét hegyek ölelik körbe, kristálytiszta vízű tava nem messze fekszik a Gardatótól. Bár kevesen lakják, mégis UNESCO világörökség helyszíne, ugyanis 1929-ben a tó keleti partján mintegy 10 000 bronzkori cölöpre bukkantak, amikor leengedték a víz szintjét egy vízerőmű építéséhez Riva del Gardában. A 70-es években létrehozták a Ledró tavi cölöp múzeumot, mely a helyi természettudományos múzeum székhelye. Itt bemutatják a bronzkori élet mindennapjait. A cölöpökre épült település eredeti, Krisztus előtt 2000-ből származó maradványaival és rekonstrukciókkal. 2001-ben bekerült az UNESCO világörökség helyszínei közé. A Szentpéter térre választott lucfenyőn túl több kisebb fát küldenek a Vatikánba, melyeket helyi lakosok, valamint Ledró, német és cseh testvérvárosainak lakói díszítenek föl. Ezeket a szentszéki hivatalokba és épületekbe helyezik majd el. A karácsonyfát és a betlehemi jászlat egészen a karácsonyi időszak végéig megtekinthetik a zarándokok és érdeklődők, vagyis december 7-től Urunk megkeresztelkedése ünnepéig, 2025. január 12-éig.
Parolin bíboros a belgiumi és luxemburgi útról. A pápa sürgeti Európát, hogy fedezze fel újra alapértékeit. Ferenc pápa uralkodásának leghosszabb útja után, amely alkalmával Ázsiába és Óceániába látogatott, most ismét útra kell. Fáradhatatlan tanúja lesz Krisztus arcának a háború által sérült, gyakran megosztott Európában, amely a demográfiai hanyatlás valóságát éli. Ferenc pápa szeptember 26-án Luxemburgban és Belgiumban is jelen lesz. Szeptember 29-éig tartózkodik Brüsszelben. Pietro Parolin bíboros államtitkár interjút adott a Vatikáni Rádiónak az út kapcsán. Bíboros úr, hogyan született meg ez az út, amely a luxemburgi rövid látogatással kezdődik, hangzott az első kérdés. Az út egy lelkipásztori látogatás, amely mindenek előtt a belgiumi Löweni Katolikus Egyetem fennállása 600. évfordulójának megünneplésére összpontosít, de egy luxemburgi állomás is szerepel benne. Két olyan országról van szó, amely az Európai Unió alapítója és intézményeinek székhelye, ahol a katolicizmust, amely bár formálisan még mindig többségben van, gyakran úgy tűnik, hogy már nem tekintik élethorizontnak, és szinte a társadalom peremére szorul, állapította meg Parolin bíboros. Ez az évforduló alkalom lesz arra, hogy rávilágítsunk a tudomány és a hit közötti szoros kapcsolatra, kérdezte a vatikáni újságíró. A hit és a tudomány közötti párbeszéd alapvető fontosságú, válaszolta Parolin bíboros. A történelem során voltak a megértés és az együttműködés hosszú szakaszai, valamint a kölcsönös félreértés pillanatai is. A félreértés a módszerek indokolatlan átfedéséből adódott, amikor egyrészt azt a hibát követték el, hogy a Bibliát nem csak szent szövegnek, hanem tudományos könyvnek is tekintették, másrészt viszont a tudományos ismereteket tekintették az egyetlen igazi tudásnak, alábecsülve és leszűkítve az értelem cselekvési területét. Természetesen a Szentatya belgiumi útja a Löweni Egyetem alapításának 600. évfordulója alkalmából gondviselésszerű a hit és a tudomány közötti szoros kapcsolat újra felfedezése érdekében, saját cselekvési területükön és módszereikkel, mutatott rá a vatikáni államtitkár. A pápa visszatér az élet, a migránsok és a háborús sebesültek kérdésében gyakran megosztott Európába, mondta a vatikáni újságíró. Vajon lesz-e ereje ennek a látogatásnak ahhoz, hogy visszaszerezze az alapító atyák Schumann, De Gasperi és Adenauer gyökereit egy olyan politikai projektben, amely a békén, testvériségen és szolidaritáson alapuló fejlődést segíti elő? Parolin bíboros így válaszolt. Közvetlenül a második világháború után az európai népek teljesen kimerültek. Az előző 30 év annyira tele volt szerencsétlenségekkel és szenvedéssel, hogy elszántan és merészen új rendet építettek, amely képes volt elkerülni a konfliktusokat okozó elkeseredett nacionalizmusok újjáéledését. Most éppen ellenkezőleg Európában a múlt hatalmas katasztrófáinak emléke némileg elveszett, és ezért nő annak a veszélye, hogy visszaesünk a múlt tragikus hibáiba. Remélem, hogy a Szentatya látogatása értékes lehetőség lesz Európa számára, hogy újra felfedezze alapító értékeit. Míg 1945-ben az európai emberek a jövő felé indultak el, amelyet a múltnál sokkal jobbnak tudtak elképzelni, addig ma úgy tűnik, hogy a jövőt teljesen ismeretlennek, vagy még a közelmúltnál is rosszabbnak gondolják. Ez a gondolkodásmód befolyásolja az élet felé való nyitás képességét, és a beletörődés légkörét terjeszti ott, ahol nincs remény. A Szentatya viszont a remény zarándoka. Azt akarja, hogy Európa újra felfedezze azokat az okokat, amelyek felépítésének alapjául szolgáltak, hogy tudja, hogyan nézzen szembe minden kérdéssel, még a gazdasági vagy migrációs jellegűekkel is, a szolidaritás előrelátó szellemében, újra felfedezve a bátorságot, hogy megnyíljon a jövő felé, és legyőzze a demográfiai telet. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
nap verse.
Április Lajos, szeptemberi ég. Ó, szilvát, szőlőfürtöt érlelő, gyönyörűséges, fényes őszelő, eged vén szívből is kedvet csihol. Már napok óta nem láttam sehol egy cigaretta füstnyi felleget, csak ezt a makulátlan csodakéket. Rengetegek legszebb szajkóiból valaki minden kék tollat kitépett, s bekárpitozta velük az eget.
Áprili Lajos, szeptemberi jég című versét Jakó Beáta előadásában hallották. Áprili Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos, József Attila díjas költő, műfordító 1887. november 14-én született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben Jékeli Lajos néven az erdélyi lapokban jelentkezett verseivel. Tanára Kovács Dezső író azonban megrótta modern hangja miatt, mire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt, írói jelneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg, Falusi elégia címmel. 1923-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 1926-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az itt összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Ezután Budapestre költözött, 10 évig a Bármadas Lánynevelő Intézet igazgatója volt. 1943. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolájában a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott, nyugdíjba vonult, és Visegrád mellett Szent György pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben, versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Szent Kozma és Damján, akik vértanúság árán hűségesen követtétek Jézus Krisztus. Kérünk titeket, tekintsetek le ránk irgalmas szemeitekkel, és adjatok nekünk erőt és kitartást hitünkben. Köszönjük nektek a példát, amit mutattatok a hitben és az álhatatosságban. Segítsetek nekünk, hogy mi is hűségesen szolgáljuk Istent minden körülmények között. Adjatok nekünk bölcsességet és türelmet az élet nehézségeiben. Szent Kozma és Damján, legyetek velünk mindig, vezessetek bennünket az igazság útján. Segítsetek megérteni az emberek szükségleteit, és segítsetek, hogy szeretetteljesen segítsünk minden rászorulónak. Kérünk titeket, áldjátok meg családjainkat és szeretteinket. Őrködjetek felettünk az éjszaka sötétjében, vigyázzatok ránk a napfényes óráiban. Köszönjük nektek mindazt a jóságot és szeretetet, amit ránk árasztotok. Legyetek áldottak mindörökké. Ámen.